Olyan kis súllyal esik alatba. Ja, a kilenc szarvú ember másképp számít. A kilenc szarvával kilenc felé döfhet. Egy pongrász grófot kímélni kell. A kilenc ágú korona mögé nem üti be okos ember az orrát. És a magas állású férfiak mind okos emberek. Vonogatták tehát a vállukat. Igaz, igaz, és ennél fogva majd meg is ítéli a leányt önöknek a bíróság. Meg. De mikor? Egy egész halmaz vád került már együvé a bíróságnál Pongrász István ellen, de mit ér, ha a főrendek mentelmi bizottsága soha se bírt együvé kerülni? Végre, miután Blázi polgármester és Tarnóci Emil ügyvéd már mindenfelé jártak, mikor már hírlapilag is szellőztették a zsolnai fogolyleány történetét, és azt se használt, azt a jó tanácsot adta nekik a budetini parancsnok. Hiszen semmi sem könnyebb, mint a leányhoz hozzájutni, csak a módját kell eltalálni. Én ösmerem István öcsémet. Most nem tudom, hogy van, mert engem se eresztenek be a kapuján hónapok óta, és ez gyanús körülmény. Egyéb iránt az egész környezete léhűtő, élősdi nép, de ha megmaradt valami a gróf eszéből, akkor megvan a férfias karaktere is, egy bizonyos, hóbortos becsület. A leány túszt nála. Hát ki nem adja? Csak ha az Esztellát hozza neki vissza a besztercei magisztrátus, de akkor a fejemet teszem rá, szó nélkül kiadja. Fogadja erre, Blázi! Ebiz igaz lehet? Kiáltott fel a fiatal ügyvéd, mohón kapva az egyszerű gondolat után. Hogy ez eddig eszembe nem jutott? Felelte Blázi. Megpróbáljuk a dolgot. De hol találjuk meg Esztellát? Egy gombos tűt is meg lehet találni, ha az ember nem sajnálja érte a fáradtságot. A besztercei magisztrátus előkerítése meg éppen könnyű. Tegnap olvastam valamelyik labban, hogy Lengefi Losoncon tart előadásokat. A terv megtetszett Tarnócinak, és mindjárt másnap elindult Esztellát fölkeresni Besterce bányára. Ott csak annyit bírt kinyomozni, hogy évek előtt elmentek innen lakni Érsekújvárra. Egy tehetős varga beszélt neki róluk, oda tevén a végére. Noha találkozik vele, ugyan említse meg, hogy már megküldhetné a 100 forintomat. Érsekújvárt is csak hamar találkozott egy kollégájával, aki emlékezett rá, hogy régente csak ugyan lakott itt Behenci egy figyelemre méltó hölgyecskével, hanem csak rövid ideig, később átköltözött Vágújhelyre. Neki magának is adósa maradt 70 forinttal.
Ugyan említse meg neki, ha valahol megtalálja.
Tarnóci ennek is megígérte, hogy megemlíti, és Vágújhelyre ment. Ott arra hírre, hogy valaki Behencit keresi, mindjárt összeszaladt vagy 40 zsidó, akiknek mind tartozott Behenci. Itt úgy tetszik, hosszabb időt töltött ő méltósága. Ahelyett azonban, hogy ő kérdezősködhetett volna a zsidóktól, azok rohanták meg ravasz kérdésekkel annak a kiszimatolására, hogy miért keresi. A zsidók egyéb iránt mindent tudtak. Hogy most éppen az az idő van, amikor a Behenci bárók a Krivánka melletti Ócska kastélyban tartózkodnak. Bizonyosan ott lesz Esztella is, ha azóta meg nem szökött valami katonatiszttel.
Hogyan? Ismeretsége volt itt valami katonatiszttel?
Nem is egyel? Tehát azt gondolják, hogy talán elszöktette valamelyik?
Az csak rajta fordult meg.
Az egyik hitelező, Brühl Ármin, lovagiasan közbevágott.
No, az nem igaz! Én még 2 év előtt láttam Kassán a Behenci báróval. Baha! De hát, ha azóta szökött meg...
Nem hiszem, felelte Brühl úr rossz magyarságával, mert az most már a katonatiszteken fordulja magát. Tarnóci tehát minden pihenés nélkül Azzal a reménnyel indult a krivánkai ócskafészket felkeresni, hogy Esztellát megtalálja. Egész Krivánkáig tengelyen lehetett utazni, de azon túl csak gyalogösvény vezetett, szűk hegyhasadék közt, sziklába vájt grádicsokon, hegynek fel, mélységeken át a Behenciek kastélyához. Úgy el volt az rejtve, fellegbe nyújtózkodó hegyek között, az ember szinte kiérezte, mire volt jó a Behencieknek hajdanta. Valami kincset eldugni benne. Teszem azt egy szép asszonyt, akit szerettek, féltettek, de nem mutogattak, mert nem volt törvényes feleség. Mélyen bent, a strahói völgyben volt egy púp, egy pörsenés vagy négy holdnyi, beültetve szelíd gesztenyékkel. E domb közepén, néhány százados fenyőtől körülvéve, mintha szuronyok strázsálnák, állt ez a kis kastély. És éppen az volt a baja, hogy állt. A jelenlegi Behenciek sokszor kívánták magokban, bár csak minduntalan át lehetne tolni más vidékre. Talán, hogy nem tetszett nekik ez a vidék? Dehogy! A vidék elragadó volt, de nekik be nem vágott, mert már nagyon ösmerték itt őket. Mindig más-más helyen, vígan lehetett volna éldegélni. Tarnócinak gyalog kellett indulni a Krivánkáról, otthagyva a fogadott szekerest a falusi korcsmában. Hadd bámulja addig az ivóban felakasztott Jánosik képét, két valamikor népszerű zsivány volt és nagy gavallér. 7 likra kapcsolódott a hasszíja. Tarnóci egy suhancot vett vezetőnek maga mellé, aki azt állítá, hogy jól ismeri az utat és a bárókat.
Voltál már náluk? De hányszor?
Hát azt a szép leányt is ösmered? A legényke csodálkozó szemeket mereztett.
Nincs ott más, csak egy gazdasszony, de az csúnya, ráncos.
Tudom, hallottam róla valami rozsákné, de azon felül...
Ejno, a rozsákné régen letette már a kanalat.
Mit értesz ez alatt?
Hogy már nem eszik többet. Ám bátor, akkor se evett őkelme, Isten nyugosztalja, amikor még élt.
Hát meghalt.
Hiszen vált igaz beszélem, alkalmasint azért halt meg szegény, hogy nem evett.
Hát miért nem evett?
No, mert nem adtak neki a bárók.
És miért nem adtak?
No, mert maguknak se volt.
Úgy, és most új gazdasszony van?
Az van.
Más nő nincs a háznál?
Nincs.
Tarnóci kedvetlenül harabdálta a kis szőke bajszát, s nyakaszta egyre másra botjával a dércsípte fonnyat növényeket az út két szélén.
Az új gazdasszonyt hogyan hívják?
Esztellának.
Akkor hát siessünk Isten nevében.
S vígan ruganyosan kettőztette meg lépteit fel a Kokolhegyre. Innen már meg tudta mutatni a suhanc a kinyújtott kezével, hogy merre van a Behenci kastély.
Ott, ahol az a füst látszik?
Idébb.
A kastélyban ritkán van füst.
Az pásztortűzből való.
Kis negyed óra múlva elérték a Blato nevű fenyőerdőcskét, ahol egy kanyarodónál előbukkant egy torzomborz ember nagy csizmákban, kopott a stéli kabátban. A báránybőrsapka egészen le volt húzva a tarkójára. A suhanc megdöfte az ügyvédet.
Né, az öreg báró.
Tarnóci ösmerte az öreget, de esze ágába se jutott, hogy ez legyen az az elegáns, finom monoklis alak ezzel az elhanyagolt hajjal és szakállal. De amint közelebb jött és jobban megnézte, kezdett apródonként ráösmergetni.
Nem persze, itt nincs kéznél se fodrász, se divatkereskedés. Jó napot, báró úr!
Üdvözölte kalapját leemelve.
Pszt, pszt,
sziszegett a báró, és a kezeivel mutogatott, hogy menjenek odább.
Tarnóci és a suhant szót fogadtak, mire Behenci